Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Fújjatok kürtöt, ami ünnepünk napján. Amen. A 81. Zsoltár első versével örvendezzünk, testvéreim. Örvendezzetek az erős Istennek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a mai ünnepnapot. Köszönjük a vasárnapot, Jézus Krisztus föltámadása napját. Köszönjük neked, hogy most végig járhatjuk minden nemzedékkel az ő útját, az újszülöttekért hálát adva, fiatal családokkal együtt, színed elé állva, elhatározással, készséggel, reménységgel előre tekintve, de valamennyien, akik már idősebb testvérek is járhatjuk az utat, és a legidősebbek is. Köszönjük neked, hogy mindenki számára van eledel a te házadban. Gyászoló testvéreket is, emlékező testvéreket viszünk eléd. És olyan jó, hogy egyenként azt mondod nekünk, napi igéinkben is, hogy tudom a te dolgaidat, és köszönjük, hogy eközben azt is mondod, hogy örökkévaló szeretettel szeretlek téged. Hálát adunk a múlt hétért, minden áldásáért, az evangelizációs estékért, hogy olyan világossá tetted, Úr Jézus, hogy benned van. Egyedül üdvösség, de benned van mindazoknak, akik elfogadják. Köszönjük a tegnapi szép estét, amiben együtt lehettünk. És most arra kérünk, hogy csöndesíts meg, hogy a te igét tisztítsa, világosítsa a szívünket, és oszd szét az üzenetet, hogy azoknak is jusson, akik talán ritkán vannak itt, és azoknak is, akik mindig újra-újra együtt vannak. Köszönjük, hogy ezt te megteheted, szent lelked erejével. Amen. Isten igéjét, testvéreim, szent lelke erejét kérve olvasom Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, amelyet folytatólagosan olvasunk, hirdetünk, a 6. rész 10-től 15-ig terjedő verseiből. Az Efézus beliekhez írott levél 6. részének 10. versétől olvasom Isten üzenetét. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő körül övezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. A mai verset, az utolsó verset még egyszer olvasom, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Kedves testvéreim, a bűneset óta szüntelen háború folyik ezen a világon. Akkor kezdődött Ádám Évával, már a bűneset pillanatában ők is hadi állapotba kerültek egymással. Oda lett az az önfeledt szabad bizalom, ami jellemezte őket már is, fügefa leveleket aggattak maguk elé, ami azt jelenti, hogy valami közéjük állt, és folytatódott azon, hogy mikor Isten számon kéri egyiküket, vagy a másikukat, akkor megy tovább a vád, hogy nem én, hanem ő, nem én, hanem más. Beállt a hadi állapot, és ez folytatódott tovább. Gyermekeik vonalán már egyik megöli a másikat, azután így tovább, tovább a háború, úgy, hogy ez a háború áll ma is otthonokban sokszor, ez a háború áll munkahelyeken, ez a háború áll egy-egy lakóház egyik-másik lakója között, ez a háború áll csoportok között, népek között, háború folyik ezen a világon. De Isten igéje világosságot gyújt, hogy a szüntelen folyó háború igazi fenntartója nem az ember, ő az eszköz benne. Ő szenvedi meg, és ő okoz szenvedést másoknak, mégis a nagy keverő a háttérben a sátán. Az ő neve a Bibliában így hangzik, Diabolos, szétdobáló, összekeverő. Hadd emlékeztessek a kis példára, többen azt nem is hallották, de akik tudják is emlékezzünk, egyik barátunkról szóltam egyszer, hogy házi nyulakat tenyésztett, és buta szórakozása volt, időnként benyúlt a ketrecbe, mikor etetgette őket, és meghúzkodta a nyulak bajuszát, és ezek egymásnak ugrottak, azt hívén, hogy a másik okozza a vele való bajt, és ő meg nevetett a háttérben. Isten igéje leleplezi a nagy bonyolítót, összekeverőt, és azt mondja nekünk, amit el is olvastam, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen, a sötétség lelkei ellen, az a szellemi harc folyik a háttérben, és ennek a vetülete jelenik meg a mi otthonainkban, a mi helyeinken, ahol vagyunk, ahol az ember megfordul. De jó lenne igazán megértenünk, hogy igazi harcunk nem a másik emberrel van, legyen az közelebbi, távolabbi. A harc lényege, hogy a sátán ravasságával szemben kell megállnunk. Sokszor esünk egymásnak, és nem is sejtjük, hogy ki nevet a háttérben. Erről a harcról akkor tudunk igazán, amikor élő hitet kapunk, amikor Istenhez térünk, amikor Jézus követésében elindulunk, mert egyszerre másképp olvassuk a Bibliát. És egyszerre ott van előttünk, amit most is elolvastam, és ezt nem csak úgy kívülről figyeljük, hogy valakinek mi volt a véleménye, hanem a számunkra kijelentéssé lesz a Szentírás, és egyértelmű lesz, hogy világosságot gyújt Isten a szívünkben, hogy miről van szó. Hogy is van ez a harc? Mit mond erről Isten kijelentett szava a Szentírás? Másrészt, amikor megtér valaki, akkor kerül igazán támadások keresztüzébe, hiszen addig foglyok voltunk, A sátán békén hagyott. Egyszer-egyszer megcsörrent a láncunk, éreztük, hogy itt olyan erők dolgoznak, meg is ijedtünk talán, hogy nem azt tesszük, amit akarunk, sőt, hogy most miért vagyok ilyen, meg ez is most hogy történt, mi is volt, megdöbben, megrendül az ember, de aztán szépen megy tovább az útján. A nagy altató békén hagy, hiszen az uralma alatt vagyok, amíg át nem álltam a másik oldalra, amíg az ő hatalmából, Isten országába nem lépek. Lukács evangéliuma olyan szépen leírja ezt is. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb rájövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányolt, elosztja. A sátán az erős fegyveres, őrzi a palotáját, békességben van, nem is sejti valaki, hogy milyen uralom alatt megy a kárhozat felé, hogy az élete milyen fogságban van, teljesen vak. De amikor jön az erősebb fegyveres, Jézus, fölébreszt valakit ebből az álomból, és egyszer csak vonzódást kap a szíve, az értelme, egyszer csak világosság gyúl benne, és Jézushoz tér, az erősebb kiszedi a zsákmányt az erős kezéből, és akkor észbe kap a sátán, vissza akarja szerezni a zsákmányt. Harc kezdődik, lelki harc, mint halálig tartó lelki harc annak, aki elindult Jézus követésében. És ebben a harcban eleve vesztesek vagyunk, ha nem tudjuk, hogy ki az ellenfél. Nem az emberi rossz indulat, előítéletek, tudatlanság, önzés, indulatok. Ó, de sokszor akadunk fönn itt, és nem tudjuk, hogy a háta mögött ki dolgozik. Testvérem, sokszor áll az ember, és azt mondja, hogy egy ilyen értetlenséget, akár egy nép életében. Szóval megállunk, és azt mondjuk, hogy van gondolkodás, látás, akár egy-egy család életében, egy-egy ember életében. Látni, és képtelen látni, mert mögötte ott van a nagy vakító, és képes úgy mozgatni, ahogy itt írja, hogy az élet sötétségének világbírói, a gonoszság lelkei állnak a háttérben. Lehet egyáltalán megállni ilyen ellenféllel szemben? Lehet megmaradni Krisztus követése útján? Hát sokszor ta intelligensebb a sátán, a negatív szellemi hatalom, mint mi. Erősebb sokszor ta mi nálunk. De az Úr mérhetetlenül hatalmasabb nála. Legyőzte a Golgotán, ott történt, ami már a bűnesetnél megígértetett, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Mikor Jézus elkiáltotta, hogy elvégeztetett, akkor megtörtént ez a győzelem, és ő győz mindazok életébe, akik hozzá ragaszkodnak. Egy kisfiú ment haza az iskolából, és a néptelen utcán menve egyszer csak elé toppantak nagyobb fiúk, körbevették, meg akarták ijeszteni, az egyik még egy kést is elővett a zsebéből, kisgyerek elpityeredett, és egyszer csak váratlanul látja, hogy a fiúk futásnak erednek, és nem tudta elképzelni, hogy mi történt. Csak amikor megfordult könnyes szemmel, akkor látta, hogy az utca sarkon befordult az édesapja. És ezek a fiúk ismerték az apát, és elmenekültek. Így vagyunk mi is. Eleve vesztésre van ítélve egy ember önmagában, a sátán logikájával, hatalmával, erejével szemben. De Jézus Krisztusban olyan védelmünk van, olyan apánk, atyánk, testvérünk, aki befordul a sarkon, és a sátán meghunyászkodik. Ismeri az ő hatalmát. Ezért is kezdi így ezt a részt az apostol, hogy végezetre, végül is, ahogy befejezi a levelet. Atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. És így folytatja, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. És itt következik a lelki fegyvertár felsorolása. Olyan szép képet használ az apostol, hogy a római katona főszerelését adja elénk, és lelki módon értelmezi. 6 fegyverről van szó, és ezekben a hetekben mi is ebben a gyülekezetben fegyverkezünk. Ezekkel a fegyverekkel. Nagyon fontos látnunk a lelki fegyvereket, számba vennünk ezeket, és ezért is tesszük azt, hogy nem egy vasárnap gyorsan átmegyünk ezen a fölolvasott igén, hanem a 6 fegyvert 6 vasárnap vesszük. Ez se elég, testvéreim. Ez arra elég, hogy aki komolyan veszi az Isten igéjét, az megjegyzi, fölírja magának otthon, gyakorolni kezdi, és van egy hetünk kiképzésre, utána jön a második fegyver, és intenzívebben tudunk beállni abba a harcba, amelyik Isten gyermekeinek a harca. Eddig 2 fegyvert kaptunk, röviden ismételjük át, mielőtt a harmadikra térünk. Azzal kezdtük, ahogy olvastam ma is, hogy övezzétek fel magatokat igaz lelkűséggel. Az első lépés a katonának, hogy az övet megszorítja, hogy a bő köpenyében el ne botoljon, indulásra kész legyen. És itt azt mondja az ige lelki értelemben, hogy ez a felövezés a hívő ember életében az igazság szeretet, aminek 2 üzenetét is figyeltük, az egyik, hogy a teljes igazságot, a teljes valóságot veszi figyelembe, hiszen aki csak a láthatókon tájékozódik, az nagyon szűk részét látja annak, ami a valóság. Ahogy Isten igéje a teljes valóságot adja, úgy gondolkodjon, úgy állítsa be az életének az irányát. A másik, hogy az Isten gyermeke akkor övezi föl magát, hogyha félreteszi a hazugságot, hamisságot, képmutatást, ravaszkodást. Ezek nem Isten fegyverei. Ezek az ember, a bűnbe esett ember fegyverei, és a sátán fegyverei. Ő a hazugság atya. Az öv, hogy egy döntés születik a szívemben, hogy minden bukás ellenére, hogy belém van idegződve minden mozzanatban, valahol ez a hamisság. Szívem mélyéből szeretném fölvenni az Isten fegyverét, és az igenem legyen igen, a nem legyen nem, és az életvitelem álljon be ne a hamisság urának, hanem az igazság urának a vonalára. Azután hallottuk múlt vasárnap a második fegyvert, hogy vegyétek föl magatokra az igazság páncélját, mellvértjét. Itt megint az igazság szó van, de egy másik szó a Bibliában. Itt nem az alételje, az az igazság valóság, ami az előzőben volt, hanem a dikaió szűné, ami azt jelenti, hogy nekem tulajdonított igazság. A megigazulás páncélja ez. Az, hogy nem a magam igazságában állok be, hanem Jézus Krisztus igazságában, aki a kereszten igazságot szerzett nekem hamisnak. A bűneimért halt meg, és az ő igazságát kész átadni nekem. Ő magára vette az én hamisságomat, az én bűneimet, és ide adja az ő igazságát. És ez a páncél, hogy nem a magaméban bízva, hogy én ilyen istenfélő ember vagyok, ilyen és ilyen utat járok. Pál apostol a nagy istenfélő, ki mondja, hogy Nincsen saját igazságom a törvényből, de van igazságom a Jézus Krisztusban való hitáltal. Ez a hívő embernek a nagy fegyvere, hogy Uram, köszönöm, hogy Te elfogadtál így, ahogy vagyok, és én ebben az elfogadottságban, nem a magam tisztaságában, igazságában, a Te nagy kegyelmedben felöltözve indulok a harcba. És itt jön a harmadik, a mai igénk fegyvere, felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Sarú. A római katona enélkül nem indulhatott. Mezitláb a harcba még elképzelni se lehet. Volt a csizmájuk, amelyik a lábszárat is védte, de volt az a sarú, aminek fémtalpa volt, és a bőr szíjakkal oda lehetett erősíteni a lábhoz. Nagyon erős tartást adott a lábnak, és ugyanakkor mégis könnyebben mozoghatott a katona benne. Itt van előttünk a sarú, és a keresztjén embernek is azt a képet adja ez, hogy járunk elünk, úton vagyunk, sarú kell a lábunkra. De mit jelent ez a különös kifejezés, hogy a békesség evangéliumának a készsége? Testvérem, ez a készség szó egyfelől kifejezi, hogy kész vagyok, készen létben vagyok, valamire való elhatározás bennem van, de a készség szó mást is jelent, felszerelést. Annak idején mondták régen azt, hogy van tűzgyújtó készsége, ez azt jelentett, hogy azok az eszközök vannak neki, amivel meg lehet egy tüzet gyújtani. Itt is egyrészt felszerelést jelent, a békesség evangéliumának a felszerelését, másrészt a felszerelés használatára való készséget. De ezt csak Istentől kaphatjuk meg. Nincs nekünk ilyen készségünk. És hogy kaphatjuk ezt a készséget? Figyeljük csak, mit jelent ez a békesség evangéliumának a valósága. Az azt jelenti, hogy valaki, akit arcátlanul cserbehagytak, megbántottak, úgy közeledik, hogy nem a revánsot veszi, hanem hozza a szeretetét, a megbocsátását, azt a békét, amelyik nem úgy megy, mint ebben a világban. Hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. És ezt az evangéliumi békét Isten szerezte meg nekünk. A második korintusi levél 5. részében olyan szépen írja le Pál apostol, hogy mindez pedig Istentől van, aki minket megbékéltetett magával, nem tulajdonítva nekünk a mi bűneinket, hanem Krisztust küldte értünk, és megbocsátott, és békét kötött velünk, és ránk bízta a békéltetésnek a szolgálatát. Krisztusért járván követségben, Istenre kérünk titeket, írja az apostol, béküljetek meg az Istennel. Az ember, aki orcátlanul gyalázza, cserbehagyja, tönkre teszi az Isten teremtett világát. És még azt is megkérdez, hogy hol van? Van egyáltalán? Ott hagyta az Isten, szembefordult vele, és Isten nem elsöpörte az embert, hanem valami olyat tett, amit soha azelőtt és azóta se hallunk. Ne mondja senki, hogy egy-egy fénysugár az iszlámban, a buddhizmusban, a többiben, micsoda fénysugár az, amelyik nem ezt az örömüzenetet hordozza, hogy Jézus Krisztus a kereszten megváltott minket, hanem olyan tanítások, hogy váltsuk meg magunkat, hozzuk rendbe. egyetlen igazi nagy békekötés ezen a világon, amit az Isten tett, amikor nem tulajdonította nekünk a mi bűneinket, hanem ő maga, az ő egyszülött fiában fizette ki a mi gyalázatunkat. És mondta azt, hogy ember, gyere hozzám, ki van fizetve az adósságot. Várlak. Óriási béke, kötés és óriási evangélium. 2000 év óta Isten oldaláról ez a közeledés hozzánk. És aki ezt fölismeri, aki ezt átéli, annak az életében végbe megy egy nagy megajándékozottság. Elengedett nekem 10 000 talentumot, ahogy a példázatban halljuk, és egyszerre neki lesz készsége, lesz tartalékja, hogy elengedje a másiknak a 100 dénát. Emlékezünk abban a példázatban, a király 10 000-et elengedett, talentumban, és 100 dénárocskáért folytogatta ez az ember a szolgatársát. És visszahívta a király, állj meg! Hát nem telt volna abból a 10 000-ből, vessétek a börtönbe, míg mindent megfizet, a 10 000-et, a talentumban. Így élünk itt, hogy 100 dénárokért folytogatjuk egymást. Sokszor olyan perek mennek, mint Péter és Pál, ahogy tudjuk Arany János versében. Mennek, már sokkal többet költött valaki, de nem enged, és nem is tud engedni, testvéreim. Nem tudsz engedni. Amíg ezt a kegyelmet be nem veszed a szívedbe, addig jöhetsz a templomban, nem fogsz tudni engedni. A perben ugyanúgy szembeállsz a testvéreddel, ugyanúgy neki még. A házmesternek ugyanaz lesz, csak egy kicsit javított kiadásban. Az ember képtelen erre, mert nincs tőkéje. Újra eszembe jutott, hogy készültem a szolgálatra, hogy oda az a nálunk vidéken a disznóölés mostanában úgy folyik, hogy a disznó órára egy dróthorgot akasztunk a szájába, és megfogja egyikünk, a disznó húzódik vissza, mi húzzuk kifelé. Eszembe jutott, hogyha ez a disznó előre indulna, akkor át esnék ott a sárban és mindenütt, de soha nem indul előre. Képtelen előre indulni, de te sem. Az utolsó szónak lehet, hogy nem tudod kimondani, de a szívedben ott van, és ha nem mondod ki egy hónapig, utána ráöntöd a másikra, mert nem tudod lenyelni, mert ezt nem lehet lenyelni. Ezt így is mondja a Biblia. Csak ne hidd magadról, hogy te olyan nagyszerű valaki vagy, aki egyszerűen könnyedén túlteszed magad. Semmiben nem különbözöl tőlem, és én sem tőled. Azt már még nehezebben értjük meg, hogy nem különbözünk tulajdonképpen egyetlen embertől se ezen a világon, csak más körülmények között, más lehetőségekben, más gondolkodásban mozgunk. Egy vérből teremtett Isten mindnyájunkat, és a megromlás óta is mindenkire elhatott ez a megromlás. Csak az egyik kulturáltabban, a másik nyersebben, durvábban viszi végbe. Ugyanazt. És az evangélium nem ez, hogy ember, ha jól összeszeded magad, megdicsér az Isten. Az evangélium az, hogy ember, vedd át a készséget, hoztam neked. És meglátod, hogy milyen jó lesz neked. Gondoljuk el, ebben az acsarkodó világban nem az jár jobban, akinek békessége van akkor is, amikor szidják, sértegetik. Belül a szíve mélye, még ha fáj is az egész. Nem az jár jobban, dehogy nem. Sőt, ebben az igében benne van, ha még tud mások számára is békét szerezni, Azt mondja Jézus, boldogok a békességre igyekezők, és ott szó szerint ez van az eredeti szövegben, hogy a békeszerzők, a békecsinálók. És most nem a békeszólamokról, azt felejtsük el. Hát tudjuk, hogy mekkora békét hozott az itt is, ott is, amott is. Nem. Az Isten békéjét szerzőkről van szó. Kapok egy készséget, Isten ajándékozza, és ebből telik, hogy úgy jelenjek meg, amerre megyek. Hogy fölsarusztam magam, hogy ezt szeretném vinni. És nem számon tartani a másiknak a dénárkáit. Elengedni. Ez nem azt jelenti, hogy közben reálisan nem látni az élet dolgait. Valahogy úgy, ahogy Reményik Sándor az egyik versében írja, hogy ellenem tettek, és írja, hogy mi mindent elkövettek. És azt mondja, hogy előveszem a legszörnyűbb fegyverem. Megbocsátok. A legszörnyűbb fegyverem. A legnagyobb. Vagy ahogy az az édesapa, akit a barátja meglátogatott, és éppen amikor találkoztak, ment el a kamasz fia az apának, és ami olyan nyegle módon szólt hozzá, hogy utána azt kérdezte a barátja, hogy hát hogy tudsz te ilyen nyugodt maradni e közben? És akkor azt mondta, hogy tudod, én azzal számot vetettem, hogy kamaszodik a fiam, és előre megbocsátottam neki mindent. Így tudok nyugodt maradni most is. Majd jön haza, aztán talán holnap azt mondja, hogy apu, ne haragudj, hogy olyan nagy volt a szám. Közben pedig összeugrottak volna, mert hogy mer valaki ilyen pimaszul, és így meg úgy. Testvéreim, így megy az ének csatája. Te, meg én, mindenki a maga énjét, és megy kicsiben, és nő nagyra, házaspárok között, családokban, gyerekek, szülők, a legkülönbözőbb vonalon. Mert nincs az evangélium, a békesség evangéliumának a készsége. Ahol ez még nincs a szívben, ott hiába is keresnénk. Ott próbálja legyűrni, ahogy tudja valaki. De ahol ott van, mert valaki átélte azt a kegyelembe fogadtatást, hogy Isten nem számoltatott el, és nem tulajdonította nekem, hogy lesújtott volna, és nincs tovább, hanem kitárta a karját, akkor ebből indulhatok, és nincs ez, hogy az igaza miért. Isten igazsága más. Az én igazaim, és közben áll a harci háború hívők között, szégyent hozva a mi Urunkra. Ezt kérdezi, hogy sarut kész vagy-e fölvenni. Mert a saru nélkül úgy jársz, mint ahogy valaki mondta el, hogy gyerekkorában kint a tanyán mezitláb futkároztak, de amikor nagyon égető volt a nap, akkor bajba voltak. Mert olyan forró volt a homok, hogy úgy kellett a szőlőben is egyik szőlőtőkétől a másikig ugrani, hogy egy kis árnyékot találjanak, mert égett a talpuk. És azt mondta, hogy az még hagyján, de amikor átszaladtak egy olyan területen, ahol királydinnye volt, az a kicsi gaz növény, amelyik égtelen szúrós kis tüskéivel beleakadt a talpukba, egész napjuk ráment arra, még másnap is, hogy azt a kicsi tüskét piszkálták, és a sebeiket nyalogatták. Testvéreim, az a hívő ember, aki nem veszi föl a sarut naponta, és nem megy, hogy minden helyzetben ezt a békesség készséget hordozza, az a saját sebeit nyalogatja. És arra mindig lesz oka. És eltelik az élete, mindig ezért, meg azért, meg ez most így szólt, úgy tett, igen. Egy életen át mindig így tesznek, úgy szólnak, ez történik, az történik. A sátán célja, hogy legyen benned jó szándék, hívő testvérem. Legyen benned jó szándék mindenre, csak ne csináld. Csak nehogy Isten országát építsd. Csak nehogy az történjen, hogy úgy vagy jelen a munkahelyeden, hogy nem nyafogsz és a sebeidet nyalogatod, hanem azzal a készséggel, hogy lehet ide hozni a békesség evangéliumát. Lehet, hogy a számmal nem, de a szívem nyitottságával elengedni azoknak, akik a megjegyzéseket teszik, akik másként vannak, az otthonodba, ebbe a világba. Ennyien testvéreim, 6., 7. kerület, és ahonnan jöttünk. Tudjátok, mivé válna ez a kerület? Ha a békesség evangéliumának készségével szállnánk föl a buszra, mennénk be az üzletbe, viselnénk el egymást, egészen más világ lenne itt. Mindenki attól vár más világot, hogy ma majd választunk, majd hogy lesz más. Közben már magunkban ott van, hogy így lesz más. Hogyha az Isten gyermekei a békesség evangéliumának készségével járnak, kelnek, mint a katonák, fölvették a sarut reggel, minden reggel, indulnak, ha elrontották, újra kötik, mert sokszor elrontjuk, és indulunk, különben berozsdásodik a hited, nyafogó, panaszos, boldogtalan keresztjén leszel. A Jézus azt mondta, hogy boldogok a békességszerzők, és te nem vagy az, hanem sokszor inkább miattad van a családban, vagy a környezetedben háborúság. Hogy akarsz boldog lenni? Akkor vagy Jézus nem mondott igazat, vagy pedig neked kellene az ő igazságára állni. Ó, de jó, hogy ma ezt kaptuk. Olyan örömmel készülgettem én is a szolgálatra. Olyan sok mindenért szégyeltem magam, hogy Uram, hányszor egészen más indulattal voltam jelen. Vagyok jelen. Meg lehet csöndesednünk, és azt mondani, hogy szerelj föl, Urunk, hogy lehessünk, ahogy énekeljük majd a végén. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Mondd e világnak hajnalott közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett. Senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd, a szabadító elközelgetett. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk fennállva. Áldunk téged, szabadító Urunk, hogy nem meséket adsz elénk, hanem az élet igaz valóságát. Köszönjük, hogy megtapasztaltuk, hogy mit jelent, amikor a békesség evangéliumának készségével indultunk. Egy szó is, hogy csöndesített indulatokat. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem tagadtuk meg magunkat, és engedtünk előre téged, hanem ott vagyunk kellős középen, úgy, ahogy vagyunk. Bocsásd meg, hogy olyan óriási kegyelemért, amit adtál, amibe belehelyezted az életünket, akik megismertünk már téged, mégis annyi panasszal, annyi tüskével a talpunkban járunk, kelünk, és az időnk, az erőnk, az életünk elfolyik. Könyörülj rajtunk ma, segíts vissza a helyünkre, hogy másoknak is elmondhassuk. Hadd mondjuk, hogy melegen ajánljuk a mi megváltónkat, szóval és élettel. Áld meg, kérünk, a mi egész népünket ezzel a nagy-nagy gyógyulással. Látod, hogy mekkora lelki elesettség van, Urunk. Nagyon kérünk ma is, könyörülj rajtunk a választásokban is. Gyógyíts, tisztítsd, segítsd olyan irányba az életet, amelyik jobban szerinted van. És könyörülj rajtunk, mindnyájunkon, olyan jó, hogy ma mindenkihez szóltál. Ahhoz is, aki talán éppen csak az ünnep kapcsán volt ma itt. Köszönjük, hogy vonzol magadhoz, és nálad van ez a kegyelem. És nálad van az élet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene adjon ti néktek mindenkor, minden tekintetben békességet. Amen. Énekeljük a 397. dicséret első három versét befejezésül. A 397. énekünk így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!